Sziasztok, ez itt az Ekervekkel, az első magyar elkereskedelmi podcast. Szól ez stratégiákról, marketingről, fejlesztésről és mindenről, ami elkereskedelem. A két házigazda Horváth Zoltán és Nagy Gábor.
Megérkezett a stratégiaalkotás adás második része. Az első egységben a stratégiaalkotás fontosságát vizsgáltuk, és elkezdtünk belemenni az ehhez szükséges információgyűjtési módokba, azaz a különböző piackutatási módszereket vizsgáltuk meg. A mai napon innen folytatjuk. Most jön a legizgalmasabb rész, amikor is az eddig kinyert információkból megszületik a stratégia. Hallgass meg, hogy hogyan.
Eddig gyakorlatilag arról beszéltünk, hogy a meglévő információkat hogyan halásszuk elő. Megjegyzem, hogyha semmi más nem csinálnánk, nagyon durva, de már ebből rengeteg tanúságot és rengeteg érdekességet össze lehet gyűjteni.
Én egy dolgot jegyeznék még itt meg, hogy a nagy cégeknél azért sokszor hihetetlen gazdag adatbázis érhető el. És most nem másznék bele az analitikába, meg az, amit a Search Console-ból ki lehet szedni. Én most kimondottan arra gondolok, hogy vannak szabályozott piacok, ahol rengeteg információt begyűjtenek az ügyfélről. És, de akár ez egy webshop is. És ezekből az információkból mi nem csak demográfiai adatokat nyerünk, hanem hívjuk vásárlási gyakoriságtól elkezdve egy csomó mintát látunk, különbséget tudunk tenni, hogy a törzsvásárlói program mennyire eredményes, és egyébként mi az, ami potenciál ebbe létezik. Tehát csak, hogy ne maradjon ki ez se, tehát hogyha vannak a cégnek olyan belső adatbázisai, akkor ilyenkor igénybe szoktunk venni adatbányászokat, de akkor folyik egy adatbányász elemzés is, és akkor ők viszont olyan relációkat és összefüggéseket is észrevesznek, amit mi észre nem vennénk, mert egyszerűen nem tudnánk eligazolni. Tehát ez egy, viszont ehhez is egy olyan cégméret kell, illetve nyilván iparág függő is, hogy kiknél vannak ilyen adatok.
Hozzáteszem, hogy ezek az adatbányászkodások, ezeknek az eredményei nagyon komoly, tényleg ilyen wow élményeket nyújtanak a megrendelőinknek, mert többször megkérdezik, így néz a vezető, a kollégára, hogy te Misi, ez a mi adatbázisunk? Tehát, hogy olyan megvilágításba kerül a saját adatainak az elemzése, amit ő korábban egyszerűen el sem tudott képzelni. Tehát nagyon hasznos meglátások jönnek, és ugye itt is a kulcs az, hogy, és szerintem ez a Mikinek a nagyon precíz, mély megfogalmazásaiból kijön, hogy tényleg iszonyatos időt töltünk azzal, hogy mondhatni tűpontosan utána járjunk mindennek. És ez igaz a belső adatoknak a kielemzésére is. És ez egy szutyakolós munka, ez egy nem feltétlen nagyon izgalmas feladat, és tényleg az ügyfél néha nem érti, hogy eltelt 6 hét, és mi történt az elmúlt 6 hétben. Ő 3 hónap után érti meg, hogy mi történt, és akkor látja ennek az iszonyatos erőltetett menetnek az eredményét. Úgyhogy a szekunder rész az körülbelül idáig tart, amíg a meglévő információkat elemezzük, és ugye ehhez jön hozzá kvázi a primer rész, amikor ugye konkrétan megkeressük azokat a szereplőket, akik fontos elemei a cég működésének, a cég értékesítési folyamatának. Tipikusan ide tartoznak ugye a vásárlói, ide tartoznak a közvetítő partnerei, disztribútorai, esetleg egy véleményvezér a szakmában, aki mondjuk hatással van annak a cégnek a működésére, és ezeken a berkeken belül csináljuk meg a különböző kutatásokat.
Egyébként ezt hogy kell képzelni, hogy interjúkat készítetek mondjuk a beszállítókkal, vagy megszólítjátok a vásárlókat szúrópróbaszerűen, vagy erre fölépítetek valami komolyabb rendszert? Ez...
Itt is mondunk egy 4 különböző eszközt, ami nagyon jól működik, és nagyon nehéz egyébként eldönteni, hogy esetleg valamit kihagyja ebből a 4-ből, mert ezek mind-mind egyrészt hasznos, másrészt egy picit más megvilágításból hoznak eredményeket. Amivel, ha nagyon szakmailag helyes sorrendet szeretnék, akkor a fókuszcsoportos kutatás, méghozzá a vásárlók, a cég vásárlóinak a fókuszcsoportos kutatásával érdemes kezdeni. Ez gyakorlatilag, ezt úgy képzeljétek el, hogy picit többen most, mint mi, ahogy vagyunk, 8-10 ember beszélget, és nagyon komoly interjú váz, irányított váz alapján megyünk végig gyakorlatilag azokon a szempontokon, amit szeretnénk megkutatni. Nagyon komoly idő és energia egy jó összetételű csoportnak az összehozása, hiszen itt az a célunk, hogy olyan emberekkel üljünk le beszélgetni az adott témáról, akik potensek, relevánsak, és leképezik azt a célcsoportot, akire mi úgy gondoljuk, vagy legalábbis a cég úgy gondolja, hogy lőni fog, tud, szeretne. Tehát itt nagyon komolyan megvannak az elvárások, hogy egy ilyen csoportban mondjuk a 10 emberből legyen 4, nem tudom én, férfi, 6 nő, de a 6 nőből 2 60 év feletti legyen, 2 40 éves, legyen benne gyári munkás, de legyen benne, aki profi főz, és így sorolhatnám. Tehát nagyon komoly szempontrendszerek alapján 2-3 fókuszcsoportos kutatásnál azt szoktuk mondani, hogy meg lehet állni, ezt általában praktikusan azt szoktuk mondani, hogy legyen egy budapesti régió, egy nyugat-magyarországi, meg egy kelet-magyarországi régió, egy-egy ilyen kutatást csináljunk meg, és akkor nagyjából helyén vagyunk. Ugye azt kell tudni, hogy azért a fókuszcsoportos kutatás az elsősorban minőségi információ megdolgozására alkalmas, tehát itt van lehetőségünk egy-egy témában sokkal mélyebbre menni, de ugye ez gyakorlatilag mennyiségileg azért nem sok az, hogy most összesen mondjuk, nem tudom, 40-50 ember elmondja a véleményét. Itt mondanék is egy konkrét példát, hogy milyen esetekben tud ez nagyon jó lenni. Egy fűszerpaprika gyártó márkának építettük fel a piacát, és néhány terméknek a bevezetését, és volt egy egyértelmű menetrend a tulajdonos fejében, hogy termékfejlesztés oldalról, és ennek a terméknek az értékesítési csatorna oldalról, sőt, árazás oldalról mit szeretne. Mondtuk, hogy ez nagyon jó, mert ez egy nagyon fantasztikus kiindulási alap lesz, de hogy akkor ezt fókuszcsoporttal kutassuk már végig, nézzük meg az alaptermékeit, meg nézzük meg gyakorlatilag az új termékeit, és ezzel a fókuszcsoporttal beszéljük végig, teszteljük végig, elemezzük végig, stb. Stb. És ugye az a szép ebben a fókuszcsoportos kutatásban, hogy nagyon sok eszközünk van arra, hogy irányítsuk az ott ülő embereket. És mondok egy konkrét példát, az egyik kedvencemet, hogy ugye fűszerpaprika örlemény, és van egy ilyen teória mindenkiben, hogy hát azt én az a jó fűszerpaprika, amit én a termelőtől vásárolok. Semmi gond, mindenkit arra kértünk, hogy a kedvenc fűszerpaprikáját hozzá el. Írja rá nevét az acsira, mi elvesszük tőle. És volt egy olyan pillanat ennek a kutatásnak, amikor a megrendelőnknek a fűszerpaprikáját kiraktuk, és egy zsíros kenyérre rászórtuk a paprikát, meg az ő sajátját. Letettük elé, és tippelnie kellett, hogy először is melyik ízlik neki jobban. Elmondta, oké, melyik színe a szebb, elmondta. Melyiknek az illata a jobb, elmondta. Összességében melyik az, amit választasz, elmondta. Oké, na szerinted melyik a tiéd? Tippeljetek. Hányan találták el 10-ből az, hogy melyik az ő paprikája? Segítek, 2. És meglepődtek, hogy
lehet, hogy csak mázni.
Atya úristen, tehát, hogy ez szebb, finomabb, jobb. És elkezdtünk végigmenni egyébként, hogy akkor most segítsenek nekünk abba, hogy hogyan tudjuk meggyőzni még az ő háziasszonytársukat, barátjukat, ismerősüket, hogy jó az a termelői paprika is, hogyha megfelelő minőségben gyártódik. A másik pedig egy nagyon komoly termékfejlesztési ötletnek a megtesztelése volt. 3 terméket vittünk be, most ezt nem mondhatom, hogy melyik volt az a 3, de lényeg az, hogy a 3-as számú termék, amit igazából a legkevésbé érdekesnek tartott a tulajdonosi kör, magasan, de torony magasan az nyerte meg az izgalmi faktor szintet, vagy statisztikát, és gyakorlatilag szinte nem tudok olyat mondani ebből a 40 emberből, aki részt vett ezen a kutatáson, aki nem mondta volna, hogy ő az első dolga az lesz, hogy egy ilyet beszerez. A másik, hogy dupla árat tudtunk nagyjából belülni erre a termékre, mint amit a tulajdonos gondolt, hogy el lehet érte adni. Ugyanis ugye megkérdeztük, hogy ez egy különleges termék, szerintetek ez mennyibe kerül? És ugye itt elkezdték tippelgetni, és képzeljétek el, hogy a alaphelyzetben mindenki ilyen 40-50 százalék, tehát még aki a legfukarabb volt, ő is azt mondta, hogy 40-50 százalékkal több az a termék, vagy többre becsülte, mint amit egyébként, amivel már a tulajdonos elég lett volna. Úgyhogy hálásan megköszönte a tulajdonos, hogy ő egy dolgot jegyzett meg ebből, hogy dupla annyiért tudjuk árulni azt a terméket, és hogy azt a terméket kell nyomnunk, nem pedig a másik 2-t. Na utána, ugye ezeket hívom egy minőségi információknak, hiszen itt gyakorlatilag meg tudjuk azt érteni egy ilyen fókuszcsoportos kutatáson, hogy mik a mélyebb mozgató rugói annak az ügyfélkörnek. Na, hogyha szeretnénk ebből mennyiségi adatokat kovácsolni, na akkor megyünk tovább, és csinálunk úgynevezett kérdőíves kutatást, amikor ugye nem csak arra megyünk, hogy sok kérdést föltegyünk, hanem arra is, hogy sokan válaszoljanak. Nyilván azon múlik, hogy milyen iparágban vagyunk, meg a piac mekkora, de egyébként azt szoktam mondani, hogy már 3-400 kitöltő már tud lenni akár bizonyos iparágokban, ilyen közel reprezentatív, és gyakorlatilag mi ezt online szoktuk ezeket a kérdőves kutatásokat menedzselni, közösségi média hirdetések segítségével gyönyörűen becélozzuk azt, hogy kire szeretnénk lőni, majd utána megfelelő szűrő kérdésekkel értelemszerűen csak azokat visszük már bele a részletes kérdévnek a kitöltésébe, akik gyakorlatilag potensek és szeretnénk, hogy kitöltsék.
Mivel motiváljátok őket, hogy kitöltsék ezeket?
Minden kutatás mögött egyébként ez igaz a fókuszcsoportos kutatásra, és igaz erre a kérdőíves kutatásra, és amit majd mondok még eszközöket, amikor emberi szereplői vannak egy-egy kutatásnak, akkor ezt értékelnünk kell. A fókuszcsoportos kutatásnál egyébként ott fix díjat kapnak a résztvevők, illetve nagyon szeretik azt, amikor az adott termékből is egy kisebb csomagot össze tudunk nekik állítani, hiszen hazaviszik, kipróbálják, esküszöm jobban örülnek, mint magának annak az összegnek, amit kapnak érte. A kérdőíves kutatásnál ott két dolgot szoktunk bevetni, az egyik az az, hogy van 20-30 darab olyan értékes nyeremény, utalvány, amit kisorsolunk a kitöltő között, a másik pedig az, hogy ha valaki ezt konkrétan kitölti, akkor kap egy fix értékű vagy százalékos kedvezményt, vagy egy összegszerű kupont, amit egyébként annál a szereplőnél beválthat. És ezzel egy picit már szélszezünk is, tehát beirányítjuk, betereljük, hogy próbálja ki ezt a terméket, és egyébként pedig volt olyan ügyfelünk, nem egy, aki azt mondta, hogy a kuponnak köszönhetően önmagában ez a kérdőíves kutatásnak a díja, ez köszöni szépen neki, kifizetődött, mert visszajöttek a kuponokkal, és megtörtént gyakorlatilag a csoda. Szóval motivációt kell megérteni, egyébként meg az a tapasztalatunk, hogy, és ezzel nem fogok újat mondani, de a hölgyek azok sokkal inkább szeretik elmondani a véleményüket, tehát egy ilyen online kérdőíves kutatásnál bármennyire szeretnénk a nemek arányát profin irányítani, egy picit csalók a helyzet abból a szempontból, hogy mindig több lesz a hölgy kitöltő, mint a férfi kitöltő, persze ez témától is függ, de összességében egyébként most már azt látjuk, hogy egy ilyen 3-400 kitöltőt viszonylag könnyen összetudunk szedni, sőt, itt azért nyilván ezt szoktuk bevállalni szerződésileg, de nagyon sok esetben akár 800-1000 fős kitöltések is összejönnek egy-egy ilyenből. Ugye a kérdőíves kutatásoknál tényleg csak egy-két nagyon fontos szempontot szeretnék kiemelni, vagy példát mondani, hogy miért is fontos ez. Az egyik az, hogy nagyon jól alkalmas a kérdőíves kutatás a konkrét ajánlatoknak, fejlesztési ötleteknek, csomagoknak a megtesztelésére. Tehát nagyon jól össze lehet azt szedni, hogy ki mit gondol most jelenleg erről a termékről, erről az ajánlatról, ha mellé tesszük a konkurens terméket, akkor melyiket választja, elkezdünk az egyik árán emelni, a másikon csökkenteni. Szempontokat hozunk be neki, és folyamatosan teszteljük azt, hogy hogyan reagál erre. A másik, hogy gyönyörűen tudunk profilozni, ha mondjuk 3-400 ember ezt a kérdővet teljes körülön kitölti, ugyanis gyönyörűen tudunk alkotni, és meg tudunk különböztetni nagyon vegytiszta célcsoportokat. A célcsoportokhoz hozzá tudunk rakni ügyfélattitűdöket, hozzá tudunk rakni termékeket, ami tetszett neki, ami nem tetszett neki, hozzá tudunk rakni árérzékenységet, hozzá tudunk neki rakni kommunikációs csatornákat, milyen csatornákból tájékozódik, milyen csatornákon vásárol. Tehát ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, egy ilyen kutatásnak köszönhetően meg tudjuk mondani, hogy ki az a célcsoport, akinek mondjuk webben kell értékesíteni ezt a 24 féle terméket. És hol kell hirdetni, hogy ez az értékesítési szám ez egyébként össze is jöjjön.
Akkor tulajdonképpen egy piackutatással nagyon nem lehet mellélőni, mert most kétféle opció van, vagy egy buktát megelőztök vele, hogy az ügyfél nem megy egy olyan irányba, amiben ment volna is, valószínűleg falakba ütközött volna, vagy pedig egy katalizátorra lehet mondjuk egy eleve jó célnak, hogy felgyorsítja, vagy megerősíti ezt a döntést, hogy igenis jó ez az irány, akkor ütni kell ezt a lovat, úgymond.
Így van, pontosan. Tehát nagyon jó, hogy említetted ezt a kockázatcsökkentést, vagy a nagy hiba megelőzését. Egyébként egyetlen olyan ügyfelünk volt eddig az életünk során, akinek azt kellett mondanunk a munka végén, hogy ne kölcsön marketingre egy forintot se. És ha jót akar, akkor ezt a fajta üzletágát ezt ne csinálja, vagy ne így csinálja, és nem a marketing lesz a kulcs, és megköszönte, mert ő egyébként, nem tudom én, x 10 millió forintot szeretett volna elkölteni ebbe a dologba. A megoldás az lett egyébként, hogy ez egy nagyon-nagyon sales-centrikus tevékenység volt, és segítettünk neki abba egyébként a marketing eszközeivel, hogy 2-3 olyan kulcs kollégát tudjon maga mellé fölvenni, aki egyébként ezt a sales-t rendbe rakta. Minimális marketinget mellé kellett tenni a sales-es kollégáknak, kellett jó kis prezentáció, bemutatkozó anyag, egy-két kis rövid videó, de itt megálltunk. És megköszönte az úr mai napig egyébként, amikor találkozunk, mindig elmondja, hogy ő neki az volt a korrekt, hogy ő elmondta, hogy el akar költeni 20 milliót, de mi azt mondtuk, hogy ne költsön el ebből csak 500 ezeret a néhány anyagra, és inkább vegyen föl szélszes embereket. Egyszerűen az jött ki a kutatásból, hogy tévút, nem szabad, nem lesz neki meg ez a siker.
Ezt akartam kérdezni, hogy ezek szerint nem a termékkel volt probléma, hanem nem marketing fókuszú volt így a van. Terméknek az értékesítés, vagy szolgáltatás, nem tudja ebben az esetben.
Így van. Pontosan. És amikor egyébként elkezdtük a munkát, mi se láttuk ezt, hogy ez lesz a vége. Megérzéseink voltak, de azt szoktam mondani, hogy azzal nem szabad foglalkozni, illetve kell foglalkozni, de igazából nem objektív.
Ezek szerint van ma olyan, amire azt mondjátok, hogy például online nem lehet eladni, vagy nem az a jó csatorna rá.
Itt konkrétan marketingről mondták szerintem, hogy az iparág publikus egyébként, vagy még az sem?
Annyit elárultuk, hogy ez egy gyártó cég volt, és műanyagipari termékeket gyártott egyébként.
B2B piacra?
Mind a kettőre, egyébként megjegyzem, aha, mind a kettőre, tehát voltak neki saját kiszolgáló egységei, de egyébként a pont az elemzésnek, a stratégiának a lényeg az lett, hogy ő azt érezte a tulajdonos, hogy nyitni kell a gazdaboltos értékesítés, aha, irányában, minél több fogyasztó direktbe fogjon meg, aztán mi megmutattuk neki, hogy ez nem lesz jó, mert egy dolgot elérhet ezzel a gazdaboltos logikával, méghozzá azt, hogy iszonyatosan megemelkedik az árbevétele. Viszont ezzel párhuzamosan folyamatosan csökken a marzs, és átmegy ilyen néhány százalékos marzsba. Cserébe inkább mi azt javasoltuk neki, hogy menjen rá ezekre a közepes erős kvázi szegmensre, B2B szegmensre, aki egy tervezhető 2-3 éves szerződéseket biztosító folyamatos ilyen gyártást tud neki. Ehhez viszont ugye sales kell, tehát aki beszél ezeknek a vállalatnak a nyelvén, adott esetben meg tud szólalni angolul, mert sok beszerzési vezető az a multiknál, az mondjuk központi figura, stb. Stb. Tehát itt a marketing klasszikus eszközeivel nem tudtunk volna működni.
Még egy gondolatom itt a piackutatáshoz, bocs, hogy ezt lezárjuk, hogy igazából van még egy haszna egyébként ennek az előbb említetteken kívül, hogy puzió kontentet lehet belőle csinálni. Tehát azért az, amikor az ember kijön egy ilyen anyaggal, és azt mondja, hogy puf, egy piaci körkép erről, és akkor ott néhány trendet, néhány érdekességet bemutat, akkor azt úgy azért szeretik. Aha. Szereti a sajtó, nyilván ebből mi mindig olyan anyagokat készítünk, amik föl van öltöztetve infografikával, vagy adott esetben még egy videóval is, és akkor ezek tudnak elérni azért sok embert még pluszban.
Így van, még egy nagyon fontos kutatásról nem beszéltünk, szerintem az egyik kedvencünk, ezt kijelenthetem, ezek a próbavásárlások. Ez egy nagyon izgalmas dolog, és hát a legvadabb példákat azt talán itt tudjuk mondani, hogy a próbavásárlás kétféle van, az egyik az online próbavásárlás, amikor gyakorlatilag kérek egy árajánlatot, vagy megveszek egy terméket, és végig követem, hogy mi történik ebben a vásárlási folyamatban. Kapok-e visszaigazoló e-mailt, kapok-e egy felugró kedvezményt, ha nem vásárolok, behagyom a kosárba a terméket, kezdenek-e velem valamit, stb. Stb. Ez gyakorlatilag, ezt úgy hívjuk, hogy online próbavásárlás. Ez kevésbé izgalmas, megjegyzem, nagyon sok érdekes dolgot ebből ki lehet venni, de szerintem ezt is csináljátok. A másik az a fizikai próbavásárlás, amikor gyakorlatilag fogjuk magunkat, és például ennél az alvás szaküzletnél is, vagy mondjuk egy másik példán egy bútor szaküzlet hálózatnál is fogtuk magunkat, és 10-20 különböző boltba elmentünk, és különböző vásárlói szituációkat játszottunk el, és figyeljük azt, hogy hogyan reagál az adott vásárlóra az eladó. Mennyire ajánlja magától azt a terméket, amit éppen mi megvizsgálunk. Mi van akkor, ha mi konkrétan félvük a figyelmét arra az adott termékre, és rákérdezünk akkor, hogy reagál, és hogy válaszol, és miket mond. És itt az egyik kedvencünk az egy bútor gyártó cég, aki mondta, hogy hát ő 35 különböző ilyen magyarországi bútor szaküzletben van ott a bútora, szegmentált ügyféladatbázisa van, mert van a top 5, akik a bárkiért bármit, a krém, össze vagyunk gyógyulva, szinte már baráti kapcsolat, van a 10, aki ez a 15, aki ha odafigyelünk, akkor velünk van, meg van az a 15 maradék, aki hol ide húz, hol oda húz. Oké. És hát egyébként lehet, hogy ez hitelesebb, ezt te mondod el, mert ezt te élted meg konkrétan, de hát én fogtam a fejemet, amikor a Miki hazajött és mutatta, hogy gyakorlatilag mi történt, ugyanis ezeket mi, ezt csak nagyon halkan és zárójelben mondom, de ezeket mi addig legalábbis addig a pontig rögzítjük, hogy föl tudjuk dolgozni ezeket az információkat, utána teljesen ezt törőjük, és nem adjuk át az ügyfélnek, de nyilván azért, hogy ne ott kelljen jegyzetelni, mert az hülyén néznek egy próbavásárlás közben, ezért ezeket mi azért hangilag rögzítjük.
Igen, és itt tehát konkrétan mindennek nyoma van, és amikor az ügyfélnek megmutatta azt, hogy a kiemelt kecskeméti partnere arra a kérdésre, amikor én ugye betértem, mint egy hiteles vásárló, föltettem a kérdést, hogy na és akkor mégis ő mit ajánl, és akkor beajánlja vastagon a konkurens terméket, úgy, hogy még próbálom visszarángatni, hogy na jó, de mégis egyébként az ominózus termék, arról mi a véleménye, azt hagyjuk. És akkor, tehát amikor ezzel szembesül maga a tulajdonos, akinek a fejébe él egy egészen másképp erről a disztribútorról, akkor úgy mindig köszönetet kapunk, mert egészen más alapra tudják helyezni onnantól kezdve a tárgyalást, és akkor már látszik az, hogy egyébként a konkurensnek ki van alakítva egy saját önálló márkafala az adott üzletbe, és akkor ez mindig jönnek rá, mert ő azért a tulajdonos olyan gyakran már nem látogat el ezekhez a partnerekhez, viszik az árut, jön a megrendelés, körülbelül ugyanaz jön, mint a többi. Igen, csak közben nőtt a piac. Hoppá, de hova tűnt a növekedés? Hát azt meg gyakorlatilag lenyúlt egy konkurens, aki meg lehet, hogy többet járt az adott üzletnek a hátára. De rengeteg információ kijön ezekből. Igen, ezeket úgy őszinte mi is imádjuk, mert ilyenkor szó szerint lehet idézni azokat a gondolatokat, amiket az értékesítők elmondanak, és ebben van pozitív is, amikor igen magasztosan beszélnek, és igazából ugrik egy szintet az értékesítő. Tehát amikor nem csak egy adott cégnek a márkájával foglalkozik, de ennek a cégnek a márkájáról ódákat zeng, akkor eljutunk egy olyan szintre, amit én így evangélistának hívok, amikor ő igazából egy márka követté vált már. Az, hogy eljussunk erre a pontra, na az a mi feladatunk. De igazából ugyanakkor látjuk azt, hogy van ilyen is, tehát elérhető a dolog, és akkor ez megint egy olyan, hogy hoppá, tehát ki lehet nevelni egy ilyen értékesítőt. Ott jön a kérdés, hogy milyen eszközzel, és itt jön a stratégia majd.
Így van, és azért ezeket a látogatásokat, próbavásárlásokat arra is felhasználjuk, nem csak arra, hogy kigurasztjuk a nyulat a bokorból, hanem arra is, hogy van egy checklistünk, és gyakorlatilag odafigyelünk nagyon sok mindenre, kvázi objektív alapon is, tehát, hogy a boltnak a környezete milyen, amikor beléptem, mennyi idő után jöttek oda hozzám, hogy szólítottak meg, a kérdésémre hogyan válaszoltak, szakmailag mennyire volt kielégítő az a válasz, emberileg mennyire volt nekem az az eladó megfelelő és kielégítő, adott-e nekem, próbált-e meggyőző lenni, adott-e valamilyen after sales ajánlatot, stb. Tehát ezeket mind nézzük és osztályozzuk, és gyakorlatilag kap egy nagyon fontos visszajelzést a megrendelőnk azzal kapcsolatban, hogy az ő bolti értékesítési kvázi szakembereit, azokat milyen irányba érdemes tovább fejleszteni. Mik a hiányosságaik ezeknek a szakembereknek, akár termék szakmailag, akár értékesítés szakmailag. És gyönyörűen látszódik és kirajzolódik az. Igazából nem csak egy marketing stratégiát tud erre fölhúzni, hanem egy képzési stratégiát is. És nagyon hálásak ezért, mert nagyon tiszta irányvonalakat látnak. Sőt, tovább megyek, hogyha nyitott a cég arra, azt szoktuk mondani, hogy egy próbavásárlás nem próbavásárlás. Megcsináltuk egy hálózatnál, hogy miután kijött az, hogy egy saját márkás terméket, amit a cég kezdett el ugye forgalmazni, körülbelül negyedik-ötödik helyen ajánlott az eladó. Még akkor is, amikor rákérdeztünk, hogy de hát hallottam, hogy ez egy jó termék, meg láttam a reklámot nem mondom kinek a prezentálásában, egy reklám arccal, hogy ez jó termék, és akkor azt mondta még erre is a boltos, hogy hát jó, de én akkor is azt mondanám, hogy ezt vegyed. Most a tulajdonosoknak, amikor odavittük a 50 egységből, mondjuk körülbelül 42-en azt mondták, hogy ne ezt válaszd, hát az első reakciójuk az volt, hogy hát mindenkit kirúgunk. mondtuk nekik, hogy egy picit próbáljanak meg megnyugodni, és ne a rossz szándékot feltételezzék e mögött, hanem azt, hogy egy terméket, egy cégnek egy új termékét, azt nem csak a vásárlóknak kell eladni, azt a dolgozóknak, az eladóknak is el kell adni. A tulajdonos társam Pisti szokta mindig mondani, hogy csináljunk először egy kampányt a dolgozóknak, majd utána, amikor ott már minden rendben van, akkor csináljuk a vásárlóknak. És ebben nagyon igaza van, hogy a kampánynak is van kampánya. És megcsináltuk azt, hogy kértünk 3 hónapot, összeraktunk egy kommunikációs szkriptet, amit megkaptak az eladók, ráadásul annyi trükköt csináltunk, hogy az eladókkal szembeli giganagy falra óriási nagy plakátokat kitettünk, amint csak és kizárólag ez a termék volt különböző verziókban. 3 hónap után visszamértük, és gyakorlatilag lecsökkent ez a 50-ből 42-en elutasították mondjuk a felére. Tehát, hogy már a túlnyomó rész, már 50-ből akár 30 valamennyi, az azt mondta, és ajánlotta a top 3-ba ezt a konkrét terméket. Tehát nagyon sok játéktér van ebbe. Talán a kulcs az, hogy egy elemzés, nem elemzés, ezt folyamatosan, rendszeresen, bizonyos időközönként meg kell ismételni, és szépen újra hangolni a jövőjéhez a cégnek.
Egyébként az elképzelhető, hogy mondjuk egy konkurens cégnek ebben az esetben jobb volt az értékesítők felé a motivációs rendszere?
Abszolút.
Aha. És ilyen jellegű dolgokba is érdemes belenyúlni, mondjuk, hogy motivációs rendszert változtassunk az értékesítők felé?
Sőt, hogyha már ezt hozott föl, igazából mi pont ezt a programot fordítottuk át egy motivációs rendszerre.
Aha.
Tehát ezt a programot használtuk arra, hogy ahol első helyen történik egy ajánlás, és elmondja azokat a hasznos üzeneteket, akkor azért cserébe gyakorlatilag rögtön valamit tudtunk adni. De ezzel a programmal validáltuk, mert ugyanígy próbavásárlás gyanánt mentünk végig, és mi teszteltük azt, hogy tényleg mennyire ment át az üzenet, mennyire volt foganatja annak a programnak, amit kitaláltunk. Tehát ez egy marketing eszköz is egyben.
Szóval gyakorlatilag itt most 10 egészen pontosan különböző piackutatási eszközt mutattunk be nektek ebből, 4-5-6-ot azért szoktunk alkalmazni, és ezeknek a kielemzése után én néhány nagyon konkrét dolgot mondanék, hogyha tőle mindig meg szoktok kérdezni a megrendelő, hogy oké, de milyennek az eredmény terméke konkrétan? Tehát néhány olyan fontos dolog, amiből ha megmondjuk ezeket a szempontokat, akkor látni fogjátok, hogy fú, ez azért tényleg komoly aha élményt jelent. Az egyik ilyen, hogy konkrét piacméretet lehet mondani. Itt jön a virágnyelven fogalmazás, egy egészségügyi szolgáltató, hívjuk egészségügyi szolgáltató cégnek, 3 észak-magyarországi megyében van jelen a centrumaival, és gyakorlatilag, amikor mi őket átvettük, akkor hát nem volt egy tudatos tervezés a tekintetben, hogy hogyan tudják növelni azokat a hát résztvevőket, akik, vagy pácienseket hívjuk így őket, akik hozzájuk beterelhetők. Megcsináltuk ezt az elég komplex piackutatást, és nagyon egyértelműen kijött az, hogy abban a 3 megyében van 10 000 olyan ember, aki ezt a szolgáltatást egyáltalán hajlandó, vagy képes igénybe venni. A többiekkel, a többi nem tudom én 500 000 emberrel nem szabad foglalkozni, mert fél tőle, mert olyan betegsége van, hogy igénybe se veheti, stb. Stb. Esetleg olyan információi vannak, ami miatt ezt az egészet mondjuk elítéli, vagy nem hisz benne. És van 10 000 ember, akit viszont halálpontosan látjuk, hogy kik. Az egyetemisták, akiknek pénzre van szükségük, ezért fogják igénybe venni ezt a szolgáltatást. Azok az emberek, akiknek van egyfajta érzékenység, és segíteni akarnak másokon, azért veszik igénybe ezt a szolgáltatást. Vannak a kétkedők, akik ugye ismerik ezt a dolgot, de vannak kételyeik. Őket meg kell győzni, és a kételyeket el kell oszlatni. Vannak azok, akik egészségesek, elvileg igénybe vehetik ezt a szolgáltatást, de semmit nem tudnak róla. Őket meg kell arra tanítani, hogy ez miért jó. És gyakorlatilag volt még egy nagyon fontos megállapítás ennek az egész kutatásnak, az az, hogy ilyen típusú szolgáltatást, ezt 4-5 különböző cég is végez Magyarországon, de az ügyfelek fejébe, vagy a páciensek fejébe az volt, hogy ez egy cég. Nem tudták szétszedni őket. Bármit mondtál nekik, gyakorlatilag ők azt gondolták, hogy emögött egy nagy egység áll. És na, ez egy nagyon fontos kérdés volt, és gyakorlatilag, amikor összeraktuk a stratégiát, akkor a stratégiánk egyik nagyon markáns elem az például az volt, hogy hogyan tudjuk azt megtanítani ezzel az ügyfélkörrel, hogy ezek nem ugyanazok a cégek, tehát itt nagyon komoly különbség van szolgáltatásban, minőségben, juttatásban, bármiben, hogyha te ide jössz, és nem pedig oda. És ugye erre kitalálni azokat a jegyeket, azt a kommunikációt, azokat a csatornákat, hogy hogyan lehet ezt fölépíteni, hogy egyértelművé válj, mert tudtuk azt, hogy ha meg tudják különböztetni, akkor mi leszünk a legjobbak, mert mindenben ez a cég a legjobb. Juttatásba, kiszolgálásba, környezetbe, gépekbe, stb. Csak ezt így tudjuk elmondani, hogyha megértik a fogyasztók, hogy ez egy különálló cég.
Kommunikáció.
Erős. Így van, tehát piacméret, és akkor itt csomó mindent elmondtam eredményterméket, a piacméretét, a konkrét célcsoportokat, az, hogy ezeket hogyan tudjuk elérni, mi a nyomógomb, mi kell ahhoz, hogy ezek a célcsoportok azt mondják, hogy igen, én kipróbálom ezt a szolgáltatást. És akkor lehetne még itt a konkrét kommunikációs csatornákat, értékesítési csatornákat kihozni. Nagyon sok esetben tényleg kirajzolódik az, hogy mik azok a elsődleges, legfőbb csatornák, amin egyrészt kommunikálni, másrészt értékesíteni érdemes.
Aha.
Bocsánat, ez már annak függvénye, hogy gondolom az a legfontosabb, hogy ki a célpiac, és a célpiac után következnek ezek, hogy nekik hol érdemes, hogyan, meg mit kommunikálni.
Így van, és egyébként így ezzel gyakorlatilag a harmadik szakaszhoz is érkeztünk ebben a stratégiaalkotási folyamatban, hogy az első szakasz az volt, amikor megismerjük az adott ügyfelet, és a kulcs döntéshozókkal mely interjút készítünk. A második szakasz az volt, amikor ezt a halompiac kutatást megcsináljuk, és objektív információkat, objektív tudásanyagot szerzünk a piacról, és a harmadik szakasz az, amikor ennek az egésznek gyakorlatilag az alapjaira fölépítjük a marketing tervét, vagy marketing stratégiáját az ügyfélnek. Tehát ez a marketing stratégia gyakorlatilag szól arról, hogy milyen célcsoportnak érdemes kommunikálni. Milyennek tudunk most, és milyennek szeretnénk a jövőben, milyen célcsoportoknak. Ezeket a célcsoportokat milyen üzenetekkel tudjuk elérni. A nyomógomb mi nála, ami interakcióra vált.
Akár ezt így tanácsként a hallgatóknak így pontokba tudnánk szedni, hogyha mondjuk nem veletek készítetnek, de hogy maga picit bele akar ásni ebbe magát, és egy kisebb minőségű piackutatást, vagy akár stratégiát össze akar rakni, akkor milyen pontokkal foglalkozzon, milyen kulcspontokkal foglalkozzon?
Azt gondolom, hogy ha kevés eszköz áll rendelkezésére, és nincsenek mögötte ezek a komoly piaci számok, piacméret, adatok, stb., a következőket akkor is jól szerintem föl tudja építeni magába. Az első lépés talán az is, itt Miki majd egészíts ki, hogy legyen egy olyan célcsoport meghatározása, amivel tisztán, pontosan, egymástól jól elhatárolható célcsoportokat határoz meg, akinek úgy gondolja, hogy az adott terméket ő el tudja adni. És itt ugye nagyon sokszor belefutok abba, szerintem ti is belefutottatok abba, amikor megkérdezzük az ügyfelet, hogy ki a célcsoportja, és majdnem az jön ki, hogy igazából hát mindenki, mert az idős is, a fiatal is, persze, tehát nyilván ennek a műsornak is mondhatnánk, hogy mindenki célcsoportja, hiszen olyan témákat feszegetünk, ami valószínű, ha meghallgatja egy teljesen más területen dolgozó, talán neki is lehet érdekes. De nyilván nem, mert valahol egy szűk szakmának szólunk ezzel az egésszel. Tehát meg kell tanítani, vagy meg kell tanulnia az ügyfélnek azt, hogy tudjon kategorizálni, tudjon célcsoportokat létrehozni, és onnantól fogva, hogy ezt a célcsoportot ő fölparaméterezte, na onnantól fogva kell neki elgondolkodni, hogy annak a célcsoportnak az ő termékeiből, szolgáltatásából mi az, amit el tud adni, azt hogyan tudja adni, azt milyen csatornán tudja neki egyáltalán elmondani, hogy érdemes megvenni az én portékámat, ő neki mi az igénye, mi az elvárása a termékkel, a cégnek a kvázi szolgáltatásával kapcsolatban.
Ugye nagyon sokan belemennek mondjuk egy célpiac meghatározásába, és addig jutnak el, hogy akkor hát lőjük meg a nőket, mert mondjuk olyan a termék, és hát akinek van pénze, nem tudom, 30 és 50 közötti. Tehát milyen mélységbe érdemes ebbe belemenni szerintetek, hogy milyen mélységig szegmentáljuk, vagy milyen mélységig határozzuk meg azt a célpiacot? van, amikor kielégültök egyébként ennyivel, hogy nők és mondjuk nem tudom én 25-45 közötti, vagy azért ettől jobban mélyebbre kell menni, vagy érdemes menni?
Ugye mi, a piackutatásunk azért rengeteg információt tartalmaz. Tehát mi geográfia, demográfia, attitűd, minden tartalmaz. Tehát ott nagyon-nagyon sok vélemény kirajzoljuk. Ezért és nem tudom azt mondani neked, hogy megelégszünk ennyivel, mert pont nem, tehát mi azért sokkal mélyebben megnézzük az egyes válaszok között is a korrelációt. Tehát nem csak azt nézzük meg, hogy ő most éppen árérzékeny volt, ezt többször visszaigazoljuk, hogy tényleg egy árérzékeny vevőről van szó, és megpróbálunk így fölrajzolni ügyfél profilokat. Úgyhogy annyira kutatásfüggő egyébként, hogy mennyi mindent tudunk egy ilyenből összehozni. Egészen más lesznek nyilván, hogyha konkrétan már egyetemistákat célzunk meg, és az ő profiljukon belül kell még egyébként szépen szegmentálni a hedonistától elkezdve a feltörekvőt, az innovátort, meg mindent. Tehát, hogy megpróbálunk amennyire lehet szofisztikált célcsoportokat kirajzolni.
És egyébként ez a sajnos, aki nem csinálja meg ezeket a kutatásokat, mert nem áldoz rá, vagy nem tud rá áldozni, nem is fog tudni ilyen mélységű célcsoportokat képezni, mert pont amit a Miki is mondott, hogy mi nem magunktól vagyunk ennyire okosak, hanem az adatokat használjuk jól, azzal sárfálkodunk jól, tehát, hogy látjuk az adatbázist, és abból szegmentálunk, és hozunk létre célcsoportokat, és pont ezek az attitűdök, ezek a nem tudom én jegyek, amik kijönnek az egyes kutatásokból, ezek képezik részét a különböző paramétereinek egy célcsoportnak.
Tehát ez egy maga a stratégia sem lehet egyforma. Az egy dolog, hogy ugyanolyan elemeket használunk, ezeket teljesen más kombináció. Tehát igazából nem tudsz egy uniformizált dolgot letenni. És ugyanígy nem nagyon nehéz megrajzolni azt, hogy ennyi adatból tudunk-e főzni, vagy nem. Amennyi van, nyilván arra lősz, de igazából amennyire lehet, megpróbálunk tényleg a mélyére ásni az ügyfeleknek. Jó, tehát én igazából azt, vagy vissza akartam csatolni oda, hogy akkor, amikor én a mély interjúról beszéltem, ugye elmondtam, hogy van egy önképe a vállalatnak, vagy a cégvezetőnek, de ebből kirajzolódik azért mindig egy objektív kép. Nyilván a döntéshozóinak is, az ő ügyfeleien is van egy kép, ami a cégről a fejébe, a konkurenseknek is van egy képe, ami ott a körbe rajzolódik, hogy ők igazából mire fókuszálnak. Tehát van egy piaci képünk. És igazából a piackutatás legvégén én annak örülök, amikor egy olyan eredménytermék is megfogalmazódik, hogy mi lesz ez a központi gondolat. Ez egy veszőparipám, hozzáteszem, még nem sokat értem el vele, és ezt azért muszáj kiemelni, mert valahol én azt gondolom, hogy ez lenne az, ami tényleg egy marketing iránytű lehetne a cégvezetőknek a fejébe, de nagyon kevesen fogadják ezt meg, vagy adnak erre. Tehát az, amikor hívjuk ezt pozícionálásnak.
Tudod, hogy pozícionálásról beszélünk-e?
Igen. Ugyanazon a szakkönyvlistán nevelkedtünk, vagy szocializálódtunk szerintem. De a lényeg az, hogy igazából, hogy megvan ez a központi gondolat, ez egy nagyon pontos irányt tudna jelölni. És hát most mondjam, vagy nem mondjam, igazából, tehát vannak olyan cégek, akiknél már ez erőltetjük, vagy próbáljuk ezt a központi gondolatot fölvetíteni. Eladtuk már, hogy kell egy ilyen központi gondolat. Beszéljünk akkor arról a mondjuk az alvás szaküzletről, és most ez a központi gondolat más lesz, de most akkor mondok egyet, hogy a mondjuk matrac az alvás szakértőtől. Tehát ezzel, hogy én azt mondom, hogy ő alvás szakértő, ezzel ő nem egy, tehát ez nem egy dormeó. Tehát emelem őt a piactól, viszont ahhoz, hogy ő szakértő is legyen, és ez ne csak egy ilyen lőzünk legyen, egyébként nagyon jó irányba haladnak maguktól, tehát ezt már mi az ő erősségükre szabva mondom ezt a központi gondolatot, nagyon jó fölépíthető az, hogy ez mit fog tudni, hogy ezt megtöltsem egy tartalma, mondok rá példát. Ugye igazából náluk már eleve, amikor mi próbavásároltunk, azt tapasztaltuk, hogy nem eladni akarnak. Nem az eladási szemlélet volt az erősebb, hanem a megértés az, hogy ő lássa azt, hogy az ügyfélnek milyen problémái vannak, és ennek megfelelően ő vezette az embert. Próbáld ki ezt, itt erre figyelj, de ne úgy próbálj, olyan párnával próbálj, amivel egyébként alszol. Tehát igazából annyi olyan információt kaptam, szakértői segítséget, ami egy ilyen laikust, aki 10 évente vesz egy matracot, igenis muszáj, hogy eljusson, de ez egy nagyon hasznos dolog volt. Majd ezt követően, mielőtt még elmentem volna, ingyen kaptam egy olyan könyvet, ami igazából végigveszi azt, hogy milyen buktatói vannak a matracvásárlások. És az egész végigvitt egy olyan folyamaton, hogy azt mondtam, hogy bakker. Szóval tényleg ez egy szakértői vonal, de erre rá kell ülni, tehát hogy ez még mindig kevés. Most már, és akkor folytatom tovább, hogy például termékfejlesztés vagy szolgáltatásfejlesztés irányába egy ilyen cég is tud tovább lépni. Külföldön már olyan szenzoros matracok vannak, amiket egyszerűen ráfektetnek az ágyra, bármelyik matracra rá tudod tenni, nagyon vékony kis szenzoros matracot képzelj el, és az kimutatja, hogy hol vannak nyomáspontok. Az azt jelenti, hogy ha te azon a matracon fekszel, akkor igazából ott azt a részedet nyomni fogja, vagy a medencét, vagy a vállat, stb. Ezt egy ilyen hőtérkép formájában fölvetíti, és látod, hogy ahol vörös, ott valami veszélyzóna van, mert ott azt egy idő után érezni fogod ezen a matracon. És végig tudsz menni. Tehát egészen az, amit te lefekszel egy matrac, és nem érzed, az konkrétan számszerűsítettük, és azt mondom, hogy egy olyan objektív segítséget kap maga a vevő. Igazából mit érzek, jó, ez is jó, tehát igazából ezt lehet továbbvinni. Ha te eljutsz egy ilyen szintre, és azt tudod mondani, hogy te már egy hőtérképet tudsz arról adni, hogy egyébként te így fekszel, akkor nem nagyon fogok tovább menni, és azt mondom, hogy nekem itt ez a matrac, ez tök jó lesz. Mert ez igazából gyakorlatilag letette nekem, hogy már nem csak a saját élményem az, ami dönt, hogy a három matrac közül melyiket vegyem meg, hanem konkrétan megvan az, hogy ennek milyen biológiai hatása lesz. És visszakanyarodok, tehát igazából, ha van egy központi gondolat, akkor az a központi gondolat így tudja fésülni az összes aktivitást, azaz mindig, amikor kitalálunk valamit, azon gondolkodunk, hogy ez építi-e azt a logikát, a szakértői státuszt, vagy nem építi. Nyilván jön a content, hál' Istennek abban erősek, de folyamatosan ezeket kell akkor erősíteni, és ezt a vonalat eladni. És nyilván egy idő után ennek meg is kell jelennie ennek a szakértő gondolatnak, vagy egy szlogenbe, vagy egy, tehát valahol ennek azért a filozófiának ki kell ütköznie. Tehát a piaci képből kirajzolódik egy jövőkép, ebből kirajzolódik egy központi gondolat, és utána ehhez a központi gondolathoz tudunk mi különböző aktivitásokat fűzni. Ez az egyik gondolat, és mutatom mindjárt, hogy hogyan. A másik pedig, hogy ebből a piackutatásokból rengeteg olyan információ is megfogalmazódik, ami valamilyen kihívás. Mivel itt pont a bútor szaküzletet hozta fel, a Jani, most az a példa ragadt meg nekem is. Tehát, hogy ott szembesültünk egy olyannal, hogy belész egy olyan eladó térbe, ahol rengeteg márka van. Szana szét, igazából ilyen kis ösvényeket kell, hogy keres ahhoz, hogy el tud jutni A-ból a B-be, és dunsztod nincs, hogy melyik termék kié. Csak hogyha nagyon-nagyon közel mész, jó lehet, hogy nem is márka alapon döntenek az emberek, ez igaz, viszont semmi nem emeli ki ezeket. És igazából azt látod, hogy van egy rohadt kupis eladó tér, gyakorlatilag egy nagy kihívás az, hogy ebből elemelni, ez egy fontos kihívás volt. Utána azt láttuk, hogy ott vannak az értékesítők, akik egy része az teljesen passzív. Lövése nincs arról, hogy mi van, majdnem azt mondom, hogy én többet tudtam már a piacról, mint ő maga, és ő neki kellene eladni a terméket, akkor még nem is beszélek arról, hogy egyáltalán mit tud arról a márkáról, amit meg annó én képviseltem. Tehát van egy értékesítői gap, amit valahol pótolni kell. Ez megint egy kihívás, hogy hogyan tudunk ezekből az emberekből, mert ez egy adottság, értékesítőt faragni. Ugye úgy, hogy ő nem a mi emberünk, hanem egy disztribútornak az alkalmazotta. És akkor a következő lépés, hogy eljutok addig a pontig, hogy ő értékesítő legyen, hogyan fogok én belőle ez az általam használt evangélistát csinálni, hogy ő tényleg az én márkámat képviselje, és azt preferálja, és legyen ennek valami plusz vagy érzelmi, vagy racionális töltete és motiváció, ami miatt ezt fogja eladni. És volt még egy, ja igen, és akkor utána pedig jött még a vevőknek a megfogása ugyanerről az oldalról. Tehát ezek mind azonosított kihívások lesznek, amikre választ kell adni. És akkor most mondanék egy olyan módszertant, ha még így beleférünk az időbe, ami szerintem így segít, kicsit nehéz lesz, mert egy táblázatot kell, hogy átadjak az embereknek, de megpróbálom
hangon keresztül.
Így hangon keresztül, de megpróbálom valahogy ezt így szemléltetni. Tehát igazából akkor, amikor mi nekiállunk ennek a tervezésnek, ugye Jani elmondta, hogy most egy pillanatra tegyétek félre a kihívásokat, ezekre választ kell találni, de induljunk ki onnan, hogy azonosítottuk a főbb ügyfélcsoportokat. Minden egyes ügyfélcsoportra föl kell, hogy tudjunk rajzolni marketing célokat, hogy éppen az ügyfél akvizíció, mit akar ennél a célcsoportnál, mit akar az ügyfél megtartás, mit akar mondjuk a keresztértékesítés, és ne feledkezzünk el, mivel mi nagyobb cégekkel dolgozunk arról, hogy van egy markáns ügyfélcsoport, ez ami hogy elő kell, vagy el kell, hogy adjuk a kampányunkat, hogy maga a belső kommunikációs, tehát maga a csapat is, akiknek ezt el kell, adjuk, az is egy meghatározó ügyfélcél, vagy egy ügyfélszegmens. Tehát megvannak a különböző ügyfélszegmensek, és ezekhez az ügyfélszegmensekhez megvannak maguk a marketing célok, amiket az előbb említettem. És akkor, hogy minden egyes ilyen marketing cél mellé készítünk egy matrix. A matrix úgy fog kinézni, hogy az oszlopok azok igazából azt szemléltetik, hogy a piac tudja ezt a dolgot, csak éppen mi nem. Az ügyfél elvárja, kvázi ez a jó lenne, hogyha nekünk is lenne típus, vagy egy olyan, ami pedig előnyt ad. Ez nagyon egyszerű. Három oszlopot képzeljetek el, és ezeknek az oszlopoknak van egy másik párja, amik pedig soronként szerepel, ez a marketing 7P, amiben ugye benne van az emberi erőforrás, a termék, benne van az árazás, egy csomó minden. Ha ezt így szépen fölírjuk ezeket írjuk ezt a táblázatot, akkor utána elkezdjük szépen megválaszolni ezeket, és egy ilyen brainstorming kapcsán megpróbáljuk föltölteni, és most akkor erre hoztam ilyen történetet. Ugye abban a pillanatban, amikor azt mondom, hogy tehát ennél a záruháznál, amiről beszéltünk, és ugye elmondtam, hogy vannak azonosított problémáink. Volt egy ilyen, hogy ki kell tűnnünk az űrzavarból. Nyilván akkor ide megpróbáltunk egy ilyet csinálni, hogy mivel itt mindenki abban gondolkodik, hogy ilyen síkbombázás van, és szanaszét hever az áru a földön, akkor mi induljunk el a plafonról. És akkor elindultunk olyan megjelenésekkel, ami gyakorlatilag a mi termékeink fölött, gyakorlatilag a plafonról csüngő marketing eszközöket jelentett. Erre külön kampányt húztunk föl. Most a kampányban nem mennék bele, de 1000 hajtogatott papírdarú lógott ott lent, azért, mert egyébként ennek kedves üzenetei voltak, és mindenki, aki ilyen terméket vásárolt, annak az üzenete az fölkerült, amit a gyerekének szánt. De lényeg az, hogy elemeltük onnan. Egységes POS rendszert vezettünk be, ami azt jelentette, hogy az ágyakra külön olyan kiemelőket tettünk föl, ami megint egy kicsi baldahin, de elemelte azt a síkot, és gyakorlatilag szemmagasságba kerültünk olyan információkkal, táblákkal, olyan garanciákkal, amiket egyébként kitaláltunk a termék mellé. Volt egy ilyen, utána pedig elindultunk termékfejlesztés irányába, az nem valósult meg, de egyébként az is egy látványos elem lett volna, hogy egy olyan anyaméhet formáló matracot képzeltünk el, ami kizárólag ezzel a most már rátértem, tehát kiságyal volt kompatibilis, és kvázi mint egy ilyen függőágy volt belefeszíthető, de önálló elemként is leszedhető, és akkor meg akkor, amikor a gyerek egyszer nem tudta a szülők nélkül aludni, akkor is be tudott tenni magatok közé, és egy, mint egy kis veset áll, de ott alszik körülöttetek, de ez egy termékfejlesztési irány lett volna. Tehát, hogy ilyen elemekkel jövünk, ilyen ötletekkel jövünk, ami megkülönböztet, ugyanakkor meg rögtön a fókuszt a mi termékünkre viszi, mert ez egyébként nem kompatibilis az összes többi ágyal. Tehát csak ehhez vásárolható meg. Tehát, és itt jön a különbség szerintem azzal kapcsolatban, hogy nem feltétlen a mai magyar szokásnak megfelelő árakciózás az, ami valamilyen szinten is megkülönböztet vagy differenciál, hanem el kell tudni vonatkoztatni ebből is szolgáltatás, értéknövelt ajánlatok irányába elvinni ezt a történetet. Tehát ez egy olyan logika, amit mellé tudunk rakni. És akkor ugye volt egy másik pont, amit én azonosítottam, ez, hogy hogyan lesz a kiszolgálóból értékesítő. Erre mi egy nagyon komoly tréninganyagot raktunk össze. Volt már ilyen a cégnek, de ezt a tréninganyagot mi úgy vezettük be, hogy videótréning formájában. Gyakorlatilag ez az anyag, ez eljut az adott értékesítőhöz. Az adott értékesítőnek, ha végighallgatja, akkor ezért pontot kap. Tehát bevezettünk egy pontgyűjtőrendszert. De ugye, mivel mi nem motiválhatjuk direkt be az adott értékesítőt, ezért ezt kétszintű pontrendszerré tettük, hogy az adott eladó, vagy az az adott áruháznak a vezetője is részesüljön ebből. Innentől kezdve minden megszerzett pont után ő is pontot kapott, és így nem volt érdek ellentét a dologba. Tehát egy videótréningen keresztül tanítottuk az értékesítőket. Ez megint egy olyan logika, amivel elérünk egy szintet, hogy legalább tudja, hogy mit kell elmondani. De ugye még ez sem hülye biztos, ezért jött a következő elem, ami meg arról szólt, hogy tabletet kap az értékesítő a kezébe, és ezen a tableten konkrétan az adott terméknek a videóját kell csak, hogy elindítsa. Tehát ő kvázi egy lejátszóként szerepel, nyilván extra információkat még mellé tud rakni, de be tudja mutatni azt a néhány termék előnyt 3 percbe, ami az adott termékre jellemző. Így igazából kapott egy tabletet is, by the way, de igazából kapott egy olyan eszközt a kezébe, amivel nem tudott hibázni. És nyilván, hogyha levetítette ezt, akkor a levetítés után is pontok realizálódtak. Tehát ez egy olyan eszköz volt, amivel mi elértünk valamit, és eljutottunk egy olyan szintre, hogy azért több az olyan, aki már evangélistaként kerül a mi szemüvegünkön keresztül a portfóliónkba. Ja, és a próbavásárlói program, ami megint pontokat lehetett szerezni. Tehát a próbavásárlói programmal, amit már említettem, azzal megvalidáltuk ezt az egészet, hogy vissza is mérjük, mert az nagyon fontos mindig, hogy legyen egy visszacsatolása is ennek az egésznek. Jó, és akkor igazából volt még egy kihívás, amit fölírtam, az elégedett vásárlóból szövetségest faragni. Itt egy nagyon egyszerű elemmel éltünk, ez az ügyfélhoz ügyfelet, tehát annál jobb nincsen. Ugye ezeknek a termékeknek a vásárlói azok tartós fogyasztási cikként veszik ezt meg, tehát nem fognak ebből rendszert csinálni, de akkor, amikor megveszi, akkor viszont egy olyan élményállapotban van. Ráadásul pont akkor mondjuk ezek a kismamák, azok igazából egy saját közösséget alkotnak, és mindig a jó hírt azt nagyon-nagyon viszik, tehát ennek köszönhetően ez a fajta kuponrendszer vagy ajánlói logika, ez meg vírusként tudott terjedni, mert mindenki kapott 5 ilyen kupont, szét tudta dobni, és annak megfelelően ahányat beváltattak, ő egyébként visszakapott az árából a terméknek. Tehát ez
fizikailag hogy oldod meg utólag?
Ez úgyhogy kapcsolatban van a maga a bolttal. Tehát látod azt, hogy az ő ajánlókártyája az egy dedikált kártya sorszámmal, látod, hogy ő váltotta be, tehát hogy beváltották azt a kártyát, valós vásárlás történt, akkor utána ment a visszamérés. Nyilván itt kellett egyfajta bizalom az ügyfelek részéről, hogy ez így meg fog történni, de itt nem volt ilyenről szó, hogy teljesen más, kevésbé ez a keket logika érvényesül akkor, amikor a nők ebben az állapotban vannak, úgyhogy ez működött. Tehát igazából ez a logika, hogy egy ilyen mátrixba fölírja az ember magának azt, hogy mit tudunk tenni emberi oldalról, termékfejlesztés oldaláról, folyamat oldaláról, promóció oldaláról, ez mind föltölthető. Most mindegyik ezt tudnék példát mondani, de már nem akarok. Tehát, hogy mindegyik mellé oda tudja rakni az ember, hogy a konkurens tudja, akkor nekünk ez majdnem ilyen muszáj, mert jó lenne, ha tudnánk. Hogyha a piac elvárja, mert egyébként van már ilyen ügyféligény, vagy megfogalmazódott, akkor ez megint fölmérhet, de ez előjöhet úgy is, hogy előnyt ad, akkor, hogyha mondjuk külföldön láttunk olyan mintát, hogy ez már működik, meg kell próbálni ezt itt validálni. Tehát ez egy, szerintem egy jó logika arra, hogy az ember megtalálja azokat a pontokat, ahol be tud avatkozni, és hogyha ez ügyfélszegmens szintjén, marketing célok szintjére le van bontva, akkor kapsz igazából egy menüt arra, hogy milyen irányba kell fejleszteni. Igazából ez szerintem ez egy jó fogódzó tud lenni akárkinek.
Ezt a Matrixot, ezt annyira kölcsön kérhetjük, hogy a hallgatók rendelkezésére tudjuk bocsájtani, hogy még könnyebben
abszolút, meg tudják érteni. Annyi, hogy írok bele olyan semleges példát, de abszolút, igen, igen.
Az az érdekes, hogy végigbeszéltük most ezt az egészet, és ugye Jani ezzel ütötted föl a beszélgetést, hogy azzal azonosítják a stratégiát, vagy egyet a marketinget, hogy reklámozunk. Tehát egy szó nem esett reklámról a mai beszélgetésünk során. Tehát ebből is látszik az, hogy mennyire más ez az egész, és hogy mennyire jó is, hogy ezt a dolgot így végigbeszéltük, mert hogy talán így még jobban tudjuk edukálni a KKV szintet, mert talán a multiknál ez a gondolkodás megvan már. Miki rázza a fejét, elméletben igen, lehet, hogy még a gyakorlatban nem annyira viszik ezt a dolgot, de szerintem most tök jó mankókat és fogózkodókat adtatok ehhez a dologhoz. Úgyhogy ez úgy gondolom, hogy mindenképpen jó volt. Tipikus egyébként szerintem a piackutatás, amit nagyon sokan piacot kéne kutatni, ezt mindenki tudja, de nem tudja, hogy hogy kellene piacot kutatni. Nyilván erre specializált cégek vannak, mint ott esetben ti is. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon, nagyon értékes és hasznos beszélgetés volt. Ides tovább most már szűk 2 órában, úgyhogy hosszasra húztuk. Zoli, neked van-e még így ide?
Ami nekem megmaradt, hogy gyakorlatilag a stratégiát én valahogy úgy értelmezem, és erősítsetek ebben meg, vagy éppen cáfoljatok meg, hogy az valamilyen a célunkhoz vezető taktikáknak az alkalmazása csak bizonyos szabályok szerint, hogy mikor, mit alkalmazunk, hozunk egy szabályrendszert, és ettől próbálunk nem eltérni. Ez a stratégia így összefogja ezt a tevékenység vagy feladatokat, és ha ez igaz, akkor szerintem van egy ilyen hozzáadott értéke még neki, hogy talán a tulajdonos nem kapkod, nincs stressz alatt, hogy tudja, hogy mit kell csinálni mondjuk holnap, jövő héten, 3 hónap múlva, fél év múlva, valamilyen szinten az eredményeket is tudja, hogy mit várhat el. Ezáltal lehet, hogy lesznek egy belső nyugodtságra, és szóval az emberi működésére is akár pozitív hatással lehet, nem csak a céges, hanem akár teljes még a magánéletre is hozhat pozitív hatásokat, úgymond a stratégia. És ne adj Isten, akár több szabadidőd, az több szabadidővel még több kreativitásod lehet, és az egészet körbefordulhat az egész. Szóval nagyon sokrétű dolog ez a stratégia, ha jól fel van építve, az én véleményem szerint.
Abszolút. Jól összefoglaltad. Én annyival egészíteném ki, hogy ami nem hangzott még el, hogy ez az üzleti modell, terv, stratégia, hívjuk bárhogyan, ez azért egy nagyon pontos matekkal is párosul. Tehát mi úgy szeretünk felállni egy stratégiaalkotás, vagy egy marketing stratégia készítés folyamat végén, amikor van egy közös nevező, egy közösen elfogadott üzleti számokat tartalmazó terv is. Amikor azt mondjuk, hogy kedves cég, ebben az iparágban mi azt látjuk, hogy tudsz nőni, nem tudom én, x forintot, mennyiségileg ez körülbelül ennyi vevőt jelent, az árésedet ez ilyen mértékben befolyásolja, ehhez pedig egyébként ezek a marketing eszközök szükségesek, mint a Miki szerintem zseniálisan összefoglalt. Ja, egyébként ezek a marketing eszközök, ennek a kommunikációja, ennek a fejlesztése, ennek a reklámozása az ekkora büdzsét von magával. És akkor itt ez egy nagyon egyszerű döntési pont, mert azt kell végig gondolnia a megrendelőnek, hogy ő ezt a bevétel többletet, amit mi megvilágítottunk, hogy el lehet érni egy haszontartalommal, az neki tetszik-e? Az ő tulajdonosi elképzeléseinek megfelele. Ha megfelel, akkor az a fajta marketing költségvetés, amit ehhez mi oda tettünk, el tudja elfogadni, hogy az ennyibe kerül, és az azzal jár, az a fajta bevétel és haszonnövekedés, hogy ezt ő beletegye. És azt mondja, hogy gyerekek, itt minden paraméter klappol, ez így jó, akkor már csak egy nagyon fontos dolog van, ezt végig kell csinálni. Tehát nagyon fontos, hogy nem szabad belekalamolni, 2 hónap után megijedni, hogy ja, ezt inkább ne csináljuk, hanem azt csináljuk, hanem azt szoktam mondani, hogy az első éven túl vagyunk, akkor általában mindig folytatjuk az együttműködést, hiszen ott, amikor megtapasztalja a megrendelő, hogy kitalálták a srác stratégiát, végigcsinálták, és egyébként meg össze is jött. Ez jó, akkor nézzük a következő évet. Na ott van már egy sokkal könnyebb dolgunk, hiszen a legjobb munkáink, a legjobb eredményeink azok mindig abból fakadnak, amikor a szerepeket fönn tudjuk tartani megfelelő szinten. Azaz a megrendelő azzal foglalkozik, és azzal tölti az energiáját, hogy ő a saját területén, a saját termékét, a saját eladóit, a saját csatornáit jól működtesse, profin működtesse, és a marketing kommunikációt pedig ránk bízza. Tehát nem megy abba bele, hogy a kék szín a jobb, vagy a zöld, vagy hogy hova tegyük azt a gombot, és sorolhatnám, és hogy milyen megfogalmazást használjunk, hanem ezeket 100%-ban ránk bízza, nem szól bele, hanem azt mondja, hogy ti találtátok ki, csináljátok meg. Azt szoktam mondani mindig az ügyfélnek, hogy állapodjunk meg 4-5 paraméterben, azt figyeld. Ne a részletekben vesz el. Azt a 4-5 nagyobb számot, paramétert figyeld, és hogyha abba vagy elégedetlen, vagy térünk el esetleg a betervezettől, akkor lépj közbe. Addig ne. Hagyj bennünket dolgozni, és hagyj csináljuk ezt végig. Tehát összefoglalva egy nagyon ütemezett menetrendet kap az ügyfél üzleti számokkal. És tényleg azt tudom mondani, persze nyilván 100%-os garancia semmire nincs, de azt kimerem jelenteni, hogy 10-ből 8-szor nagyon pontosan eltaláljuk azokat a bevétel növekedéseket, amit azzal a konkrét marketing stratégiával el lehet érni.
Oké. Kvázi ez is szerintem egy jó irány lehet, főleg KKV szektorban, ahol nem minden esetben, tehát nagyon sokan gondolkodnak úgy, hogy belülre akarják szervezni a dolgokat. Tehát ez is egy üzleti modell, de hogy alapvetően hatékonyabb tud lenni azt, hogyha ő foglalkozik a termékével, és mondjuk ilyen jellegű dolgokat, mint például a marketing és a stratégia, azt kiszervezi. Jó. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy össze tudtunk jönni ezen a mai napon, és hogy tudtunk erről beszélgetni. Terveztük ezt már egy ideje, itt a Covid is közbe szólt, meg sok minden. Én úgy gondolom, hogy tényleg hasznos volt, és Mikitől még csípünk pár anyagot, és akkor ezeket a hallgatókkal megosztjuk. Köszönöm szépen még egyszer.
Köszönjük szépen. Mi is nagyon köszönjük nektek.
Sziasztok.
Köszönjük.
Sziasztok.
Sziasztok.
Ha tetszett az adás, akkor adj hangot véleményednek valamelyik platformon. Kövess minket, iratkozz fel, lájkolj, ami tetszik. Akkor sem fogunk megharagudni, ha csillapítatlan vágyat érzel, hogy megoszd ezt vagy korábbi adásaink egyikét. Ne feledd az Elkervekkel klubot sem, ami tulajdonképpen egy zárt Facebook csoport. Szóval várunk itt is, ha érdekes elkereskedelmet érintő témákra vágysz. Találkozunk a klubban!